Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A hétvége előtt persze, hogy megnézzük azt, hogy mi is hajtja ezt a reményt, ami az alapja annak, hogy ez a mesterséges intelligencia hype egyre erősebben és erősebben bontakozzon ki. Azt meg se kell próbáljam, hogy ne beszéljek erről. Ez olyan, mintha a cunámival szeretnék szembepisíni. Lehet, de így is úgy is nedvesek maradunk. Ezen a héten csak egy téma dominált, és még komolyan vehető gazdasági fórumok vagy oldalak is, amikor azt írják, hogy a legfontosabb vállalati jelentést láttuk szerda este, és hogy úgy tűnik, hogy egy vállalat a vállán viszi, mint Atlasz az egész világot, és azután, mivel a számok itt megfelelőek voltak, ezért akkor bum, megy tovább a következő rakéta, már nem is to the moon, tehát nem a hold irányába, hanem hol van a Mars, és már keressük azt is, hogy mi van mögötte. Tehát nézzük ezt meg, hogy honnan is jön ez a hype, és ennek mi az alapja, hogy ennyire kapaszkodik a gazdaság ezekbe a reményképekbe. És újra és újra egyet hozzá kell mondani, hogy Nvidia ugye nem chip gyártó, hanem mint annak idején, amikor volt az aranyláz, és mindenki azt remélte, hogy ő fogja találni a nagy aranyat, akkor legelőször azok profitáltak ebből a nagy aranylázból, akik a vödröket, a csákányt, a lapátot gyártották, és ha úgy vesszük, akkor Nvidia az lapát gyártó, és a CEO, amit mondott ugye Jensen Huang a sajtókonferencián a számok után, hogy véleménye szerint minden szoftvervállalat az egy aranybányán ül. Hát noná, hogyha csákányokat, lapátokat gyártok, akkor mindenkinek, akivel találkozom, azt mondom, hogy wow, fantasztikus, hogy te milyen jó aranybányán űsz, ez hihetetlen, és hogy abszolút irigyellek, hogy te aranybányán űsz, de nekem van csákányom, és nekem van a lapátom, amit oda tudok neked adni, és ha megveszed, akkor ezzel az aranyat ki tudod szedni a te aranybányádból. És azért, ha megnézzük, akkor ugye csak a tegnapi nap 250 milliárd dollár értékkel ugrott Nvidia felfele tőzsdei kapitalizáció szemszögéből, csak hogy ezt helyre tegyük, ez 30 perc alatt történt meg, és ez a 250 milliárd dollár, ez akkora, mint Portugáliának például az éves GDP-je, vagy Perúnak, vagy Iráknak, tehát ebbe a nagyság kategóriába, hogyha elég egész országok szeretnének a tegnapi záró árfolyammal, Nvidia nagyobb, mint a német DAX részvény, index, amelyikben benne van ugye a 30 legnagyobb német vállalat, és Nvidia egy ennél nagyobb. Csak hogy a dimenziókat itt lássuk, és hogy hova tegyük el. Az egész mesterséges intelligencia téma az egyelőre az látható, hogy azoknak, akiknek megvan a szakmai hátterük, segíteni tud. Emlékszem, pár évvel ezelőtt beszélgettem egy orvos ügyfelemmel, és ő mondta, hogy a Google az neki is néha segít, a Dr. Google, hogy ha ő keres valamire rá, és ő tudja, hogy mit keres, akkor nagyon gyorsan megy az, hogy a nagy univerzumból ezt kikeresse ma is, hogyha a mesterséges intelligencia felhasználásával megfelelő kérdést tesz fel, akkor megfelelő lesz a válasz is. A döntő csak az, és ezt látjuk, és egyre több ilyen példa van erre, hogy ha nem jók a kérdések, vagy a mesterséges intelligencia programozása is, ez visszatükrözi azt, aki azt a mesterséges intelligenciát fejleszti. Ugye most nem is tudom, hogy ez hol van, Google-nek a Bath mesterséges intelligencia modellét átnevezték Gemini-re, mert hát már nem volt olyan jó az indulás, és ez a tegnap előtt elindult, és egy fél nap után újra kikapcsolták, mert olyan eredményeket gyártott, amit úgy nem lehetett otthagyni a kirakatba. Tehát rengeteg, nevezzük úgy szemetet, hülyeséget gyárt a mesterséges intelligencia modell, tehát itt a képernyő előtt ülőnek kell meglegyen a szakmai háttere, a képzettsége, hogy ki tudja szelektálni, ki tudja szűrni azt, hogy mi nonsens és mi az, ami felhasználható. Na most, hogyha ez a felhasználónál nincs meg ez a szakmai háttér, és csak valami bunkó kérdéseket dob fel, akkor nem tudja megkülönböztetni, hogy itt mi jött mind eredmény ki. És ez ugye egy kritikus kérdés, hogy mikor érünk oda, hogy megbízható, validá válik a mesterséges intelligencia által generált megoldások. Ami pont ilyen időszakban újra és újra nehéz vita, de ez normális. Tehát egy jó tanácsadó szerintem ezt tudja kezelni, mert érti azt, hogy pont egy ilyen időfázisban neki pont az a feladata, erről is beszélgetni ügyfelekkel, hogy kockázatok akkor is növekednek, hogyha az az érzése egy befektetőnek, hogy hát úgyis csak egy irányba mennek a dolgok, és nem tudom, hogy most pénteken vagy a hétfőn volt a podcastban, ugye ez az ügyfélnek a megjegyzése, hogy az Nvidia, das ist der letzte heiße Scheiß, den müssen wir jetzt kaufen, tehát ez az utolsó forró szar, amit meg kell venni, és ő most szinten napi szinten hív, hogy na, hát, és megy tovább felfele, és nekem miért nincs? Az, ami egy figyelmeztető jel, nekem így csak kicsit a múltat nézve, amikor a Bild-Zeitung, tehát a német Bild-Zeitung, amelyik nem az intellektuális magas szintet szolgálja, általában a headline az van kitéve, hogy rekord Nvidia, és akkor most részvényeket venni kell, tartani kell, nyereségeket engedni, hogy szaladjanak tovább, vagy hogy mit csináljak, és a Google Search is mutat egy nagyon jó példát, hogy nagyon magas szinten van az, hogy should I sell Nvidia, tehát ezt keresik, ezt a keresési fogalmat adják az emberek, és ez magas szinten van, hogy akkor most eladjam Nvidia-t, és azoknak a darabszáma, akik azt adják be, hogy should I buy Nvidia, tehát hogy most megvegyem Nvidia-t, ez aktuálisan, ugye ez a két kimutató van, amiből lehet azért látni, hogy itt milyen hangulatok között csapognak a piac szereplők. De mégis nézzük meg, hogy ennek mi az alapja, honnan jön az egész, és ahhoz távol kell menjünk, és meg kell nézzük, hogy mi is történt az elmúlt 40-50 évben. Az egyik fő hajtóereje a gazdasági modelleknek és a növekedéseknek az a fogyasztó volt, főleg ugye a nyugat-európai, az amerikai, nyugati világban nevezzük így összefoglalva, a fogyasztó a baby boomer generáció, amelyik a 60-as, 70-es évektől a háború felépítése után, főleg Európában nagyon erősen fogyasztott, Amerikában nem voltak rombolások. A baby boomerek azok nagyon erősek voltak fogyasztásból, fogyasztás szemszögéből, de ezek most kiszállnak kvázi a játékból, mert mennek nyugdíjba, terhelik azt a nyugdíjrendszert, amit ők állítottak össze évtizedekre, arról beszélgetnek, hogy az a nyugdíjrendszer nem tudja eltartani őket, de mégsem változtattak semmit. Tehát a fogyasztó oldalról kerülnek át a teher oldalára, és ez az egyik, ami nagyon nagy változást jelent a gazdasági struktúrákba és rendszerekbe. A kamatok a 70-es évektől kezdve folyamatosan csökkentek. Ez egy olyan torzított képet is alakított ki, hogy a kötvényeknek a kamathoz hozzájött az árfolyam nyeressége, tehát tutti befektetési kategóriának minősült, plusz az egyre alacsonyabb és alacsonyabb kamat, ez előny volt a likviditás oldaláról nézve mindenkinek, mert nagyon egyszerűen meg lehetett finanszírozni bármilyen projektet, hogy egy pici növekedése is volt, az már elég volt, hogy a kamatot kitermeljes, ha nem, akkor a kamat csökkent, és hát akkor minden újra rendben volt. 2022-ben ez a fő kérdés, hogy ez egy nagy trendváltozás volt, hogy a kamatok újra a nulla szintről nagyon radikálisan felmentek, és ez meg is marad, és tartósan tovább fog növekedni, mert ha igen, és a kamatok tovább magasan maradnak, és akár még növekedni fognak, akkor ennek csak az az alternatívája lehet, hogy a gazdaságba valami más növekedés, innováció szükséges, hogy ez ki tudja nőni a gazdaság, mert hanem az adósági szint az nem termelhető ki. És ugye az állami eladósodások még pluszba rájöttek erre, nem a privát eladósodás csak, a privát háztartások ugye el vannak adósodva, főleg az ingatlanokkal kapcsolatban, mert egyre több és több háztartás ingatlanokat 15, 20, 25, 30, 40 évre megfinanszírozott, attól függ, hogy milyen, melyik országban, melyik gazdasági modellben vagyunk benne. És ez az adóság, ez megint a fogyasztást is visszafogja. Plusz ott van a következő generáció, amelyik a baby boomerektől nagyon sokat kap, örököl, egészen más a fogyasztási hozzáállása, és ezért abból a kereslet is akár visszacsökken. Az állami adósságokat eladni egyre nehezebb, és ez főleg a legnagyobb gazdaságnak, ugye Amerikának, ezt ezen a héten láttuk, hogy egy fontos vevő ugye a játékból kiesett, ez Kína. Kína évtizedeken keresztül a legbiztosabb vevője volt az amerikai államkötvényeknek, minden futamidőt megvettek, és most, mivel teljesen tisztán egyre élesebb konkurensek ellen ülnek egymással, nem ugyanazon az oldalon, hanem egyáltalán szembe ülnek, ezért Kína ezt a konkurens nem finanszírozza, és mind vevő az államkötvény akcióknál nem jelenik meg. Kína egyre inkább azt, amit befektetne, nem az amerikai adósságokba és ennek a finanszírozásába teszi, hanem inkább aranyat vásárol. Tehát ez itt eltér, és ez pont a tegnap megint egy olyan figyelmeztető anyag került a kezembe, ami 3-4 évvel ezelőtt jött ki nyilvánosságra, az MI6, MI5 és az FBI-nak a figyelmeztetője, főleg a befektetők irányába, hogy Kína nagyon erősen Xi Jinping-gel az élen szemszöget váltott, és nemhogy nem védi a külső befektetőknek a vagyonát, és ezzel biztonságot ad, hanem azokat a jeleket lehet látni, hogy Kína aktívan a külső befektetők ellen fordul, és ezért nagyon veszélyes, mind külső befektető Kínába befektetni, tehát ezt minden szinten látjuk, ugye, főleg az eladósodási témában is, és az Nvidia számokban is. Egy fontos kérdés ugye az volt, hogy Kínában mi fog történni, 20%-át Nvidia az üzletének Kínával bonyolítja le. Itt meg volt az a kép, hogy esetleg Kína előre hozza a megrendeléseket, ezért a jövőbe ez le fog csökkenni. A CEO egyelőre azt mondta, és hát ő most ebbe a hangulatba szerintem nem fogja azt kimondani, hogy a kínai számok visszaesnek, mert reméli, hogy ezt kompenzálni tudja a nyugat-európai piac, de főleg a datacenterek, tehát az adatbázisok felépítése pont a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan azt jelezte, hogy pillanatnyilag Kínába azon a szinten, amint most vannak, ezt várják a következő negyed évekre is. Ez még nem hosszú táv, de legalább a következő egy-két negyed évre ugyanezt várják. Tehát ezen a héten lehetett látni azt, hogy Amerikának sikerül az egyéves, kétéves, ötéves kötvényeket eladni az aukciókon megfelelően, de már a 10 évesnél, 20 évesnél, 30 éves kötvényeknél ott nagyon alacsony a kereslet, egyre problémásabb a hatalmas eladósodás, ennek mi az ára? Magasabb kamatot követel meg a piac, a másik oldalról pedig több kötvény nem kell el, hanem a saját könyvekbe megmarad, és így kvázi a jobb zsebből átkönyveli az amerikai állam ezt a bal zsebébe. Tehát a gazdaság keresi a hatékonyság kérdését, keresi azt, hogy lehet a produktivitást, Európának egy produktivitás, hatékonyság problémája van, és ezt keressük, hogy a rendszerekből ezt hogy lehet kiszívni, és ebben most hozza a mesterséges intelligencia ugye ezeket a reményeket, ezért reagált a piac annyira pozitívan arra a kézzel fogható felhasználásra, amit ugye Nvidia jelzett, hogy a lead time-ot, az átfutási időt sikerül lerövidíteni. És ez az egészségügyben, erről beszéltünk a tegnap vagy tegnap előtt, a gyógyszereknek, az új megoldásoknak a feltalálásához segít a mesterséges intelligencia, és egy biotech vállalat vezetőjével beszélgettem, és ő azt mondja, hogy nem csak abba segít a mesterséges intelligencia, hogy megtalálni a megfelelő gyógyszert sokkal gyorsabban, és 15 évből csináljunk 2 évet, hanem ami sokkal fontosabb, mert ott égetik el a pénzt, hogy olyan kísérletek vannak, amiben fontos felfedezni, hogy a zsákutcabb az irányban nem érdemes tovább menni, mert abból nem lesz eredmény, csak pénz elégetés, tehát főleg a mesterséges intelligencia neki azért segít, hogy nem csak feltalálja a megfelelőt, hanem megsporolja a fölösleges pénz égetését, ezért nagyobb a motivációja a befektetőknek is finanszírozni az ő modellét, mert az elmúlt években megvolt mindig az a kockázat, hogy első, második, harmadik tesztelési fázisban esetleg meg kellett állítani valamilyen gyógyszert, mert olyan mellékhatások voltak, amit nem lehetett úgy azzal tovább dolgozni, és ezzel az egész investíció bedőlt, ha csak útközben nem találtak olyan mellékterméket, amit azután fel lehetett használni, és ezzel, hogy esetleg meg tudja ezt akadályozni, hogy hamarabb lehessen látni, hogy ne égessünk el pénzt 10 évig egy bizonyos rossz irányba, ez biztonságot tud adni a befektetőknek, és ezért ez neki egyszerűbben hamarabb tud adni likviditást. És ez a fázis, amiben most benne vagyunk, ehhez pont passzol az aktuális ugye, piackutatás, ami azt mérte fel, hogy ilyen vagyonkezelő portfóliók, ami nagyon sokszor ugye a private banking oldalról van felajánló az befektetőknek, hogy mi kezeljük a kockázatokat, az 2 fázisban miért problémás. Azok a modellek általában annak vannak felépítve, hogy az ügyfélnek megadni azt az érzést, amit ő szeretne látni, tehát hogyha a piac szárnyal, akkor legyünk ott, és most pillanatnyilag nagyon egyszerű az embereknek ebbe a hangulatba eladni azt, hogy né, akkor gyere te is, és részesülj, és jönnek azok az idézetek, hogy the trend is your friend, tehát a trend az a barátunk, és addig, amíg a csorda megy egy irányba, addig menjünk a csordával, ez az all-in mentalitás, és egy megfontolt vagyonkezelő inkább most az ügyféllel leül és arról beszélget, hogy építjük fel a cash kvótát, tehát mi a kontra gondolkozás, hogy ne csak a csordába menjünk, és ha már megyünk is részbe a csordával, akkor nézzük, hogy hol az ajtó, és maradjunk az ajtó közelébe, mert ha fordul a csorda, akkor ha ellenünk fordul, akkor nagyon hamar a patákat fogjuk érezni az arcunkba, és tehát leülni és elbeszélgetni arról, hogy az aktuális helyzetből a kockázatot hogy tudjuk csökkenteni, hogy építjük fel a cash kvótát, azért, hogyha jön egy korrekció, akkor megint ellen tudjunk reagálni, és ez a második hibája nagyon sok ilyen ígéret modellnek, és ezt látom újra és újra, hogy a pénzpiaci szereplők egy hamis ígéretet adnak az ügyfeleknek, és nagyon sok ügyfél hamis ígéretet is szeretne kapni, hogy amikor nyereség van, akkor ott vagyunk, és amikor esetleg a piac korrigál, akkor a kockázatokat kivesszük. És ez a másik tévhit, hogy amikor, és reflex is, hogy amikor a piacok korrigálnak, akkor azt szeretné látni az ügyfél, hogy na akkor most innen kiszállunk. De alapjában a korrekció előtt kellett volna, ha egyáltalán kiszállni. Tehát olyan időszakban, mint most is van, nem tudjuk, hogy mikor billennek piaci hangulatok, mikor jön egy olyan hír ki, hogy nonsense, amit a mesterséges intelligencia gyárt, mikor jön egy olyan hír ki, ami megfordítja nagyon hamar ezt a hangulatot. Tehát a kockázat csökkentés az a mostani fázisokban történik, amikor hype-ba vannak benne az iparágak, és az érdekes az, hogy minden iparág nincs hype-ba. Tehát erre már nincs idő, hogy beszélgessünk, de csak hogyha az elektromos autószektort nézzük meg, és onnan az aktuális számokat, akkor ott nagyon-nagyon a padló alatt van minden. Csak egy példa, mert ez is mutatja azt, hogy mennyire küzdenek. Rivian, egy elektromos autógyártó, nulla növekedést mutatott az idénre ki. Ez körülbelül 50%-kal kevesebb a darabszám, amit prognosztizálnak, hogy kiszámítanak mind, amit a tőkepiac elvárt tőlük, persze ezért a részvény meg is kapta a nyakrevest és megy a sarokba. Minden autó, amit pillanatnyilag Rivian előállít és elad. Minden eladott autón nekik $43,000 veszteségük van. Normálisan ugye terméket azért gyártunk, hogy ezen nyereség legyen. Pillanatnyilag $43,000 veszteség per eladott autó. Szupa. Ezt meddig finanszírozza a világ? És csak azért, mert most tényre esett az egész, ezzel nem azt mondom, hogy érdemes oda menni, hanem nem, kiszállni ebből a napi nagy őrületből, és megfontolt, esetleg hosszabb, lehet, hogy ahhoz egy jobb, több kávé kell, több jó bor kell, bármit, aki szeretne, vagy több víz, hogy emellett elbeszélgetni, hogy mi is zajlik az aktuális hype-ok, trendek egyéb mellett, és hova kell beilleszem a portfóliómat, melyik részek azok, amiben megnövekszik a kockázat pont azért, mert szárnyalnak az árfolyamok. Ez nem azt jelenti, hogy a kockázatok csökkennek, hanem ezek emelkednek. Egy statisztika most itt nincs éppen kéznél, azt mutatja aktuálisan ki, hogy a kockázati felár a technológiai szektorban olyan mély, mint amit a dotcom lufi idejében láttunk több mint 20 évvel ezelőtt, most már 24 évvel ezelőtt. Tehát amikor az az érzés van, a Bild Zeitung Index, a taxisofőrök index, ez a kedves barátom, mint index, hogy ebben a témában semmi nem tud történni, mert csak egy van, csak nyerünk. És még egy záró gondolat, hogy mennyire durva ingadozások vannak a piacban, normális esetben mínusz 5, plusz 2-3%, ez az, amit elfogadunk, ilyen 2-3%-os mozgások. Amit most látunk a technológiai szektorban, 15-20, tegnap Supermicrocomputers plusz 35, és a menedzsment csinálja teszi a helyes lépést. Ugye erről többször beszéltünk, hogy egy vállalatnak a részvénye, ha a tőzsdén van, akkor a tőzsdén, ha az árfolyamok emelkednek, akkor ez direkt a vállalatnak pillanatnyilag nem nagyon hasznos. Két dolog lenne hasznos a vállalatnak, hogyha új részvényeket bocsájtanak ki, adnak el, és ezt a magas árfolyamon megveszi tőlük a piac, akkor jön cash a kasszába, vagy úgy, mint Supermicrocomputer, tegnap bejelentették, hogy 1,5 milliárd, vagy 1,5 billió, itt most a számokat egy kicsit összekeverem, de ezt majd tisztázom hétfőig, 1,5 milliárd dollár kötvényt bocsájtanak ki. Tehát hitelt vesznek fel a piacból, tehát ezt az aktuális kosárra hordunk-e mindent, hangulatot felhasználják arra, hogy cash-t kapjanak. Hát az menedzsment oldaláról ez fantasztikus, ez a leghelyesebb lépés. És ennek ellenére, hogy a tegnap ezt bejelentették, Supermicrocomputer tegnap ugrott 35%-kal felfele. Ha egy ilyen bejelentés jön, az normális esetben gyengíti az árfolyamot, mert intézményi befektetők, hogyha vennének egy ilyen convertible, tehát egy váltható kötvényt, ami eleinte kötvényként indul, de akár részvényé is cserélhető, ez normálisan nyomja az árfolyamokat lefele, mert intézményi befektetők a kötvény arányában részvényt adnak el, ami nyomja lefele az árfolyamot. Tehát ez azt jelentené, hogy a tegnapi 35% a bejelentés nélkül 50% lett volna. Crazy, yeah? Tehát ez csak, hogyha ezt így nézzük kívülről is látjuk, és akinek benne van ez a forrós helysz a portfóliójába, tapsolok. De még egyszer, érdemes figyelemmel nézni az ajtót, hogy erre megfelelően tudjak reagálni, hogyha a piac bármilyen irányba fordul, és akinek nincs benne, az törölje meg a könnyeket a szeméből, jöjjön le, és nyugodtan, higgadtan foglalkozzon az alapportfóliójával, hogy ne legyen túl fájdalmas a lecke, amit azután esetleg el kell könyveljen. Ezzel egy intenzív hétből örvendek, hogy a hétvégében megyünk, és remélhetőleg a sípáján egyszerűen nyugodtan lehűl a dinamika, lelassul, azért, hogy majd a jövő héten újra felvesszük az ütemet. Mindenkinek kellemes hétvéget kívánok, és a viszonhallásra a következő PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!